Isten hozott mindenkit, sziasztok! Próbáltok megtalálni a helyeteket. És azt hiszem, hogy egy nagyon jó óránk lesz. Legalábbis, ha Istenem múlik, akkor jó lesz. Ha nekünk is lesz hozzá közünk, akkor lehet, hogy rontjuk az esélyeket. Úgyhogy kezdjük imával. Jól vagytok? Igen? Oké. Okay. Ezen majd változtatunk. Nem. Jó. Drága Uram, kérünk téged, hogy áld meg ezt az estét. Ne csak ezt az órát, hanem az összes többit is, ami folyik, de ezt különösen, Uram, add, hogy értsük, lássuk, és a magunkévá tegyük mindazt, amit a kijelentéseidben adtál nekünk. Adj meggyőződést, Uram. Adj igazi hitet, és aztán nagy-nagy szabadságot a te drága nevedben, Krisztus nevében. Amen. Amen. Úgyhogy Attila tanított múlt héten, és elmesélte nekem, hogy nagyon nagy anyagot átvettetek. Valójában jóval többet, mint amire én számítottam. Úgyhogy én azért szeretnék visszalépni, és néhány dologban a jogi történelmi bizonyítás területén mélyebbre menni. Rendben? És közben kérdezek is tőletek. Van egy ilyen része a jegyzetünkben, hogy a történet, ami az előfeltevéses bizonyításnak, hogyha te ezt valakivel végigcsinálod, akkor az egyik első eleme. Igen. És ez erről szól, ugye, hogy azt mondtuk, hogy tegyük föl, hogy van Isten, és hogy ő az, akinek a Bibliában leírja magát. És hogy az emberiség történelme, célja és életének értelme a Bibliában van meghatározva. Tegyük fel, mint egy hipotézist. És aztán a bizonyítás végére ez a feltevés igazolva lesz. És akkor a történet valójában az, hogy röviden elmondod az illetőnek, hogy akkor mit is mond a Biblia? Hát mit is tételezünk fel? Erről beszélt Attila? Múlt héten? Nem. Akkor röviden ezen végigfutunk. Van néhány dolog, amit, hogyha egy nem hívő emberrel beszélsz, biztos, hogy el kell mondanod a sztoriról. Mert csak feltételezései vannak. Hírből hallott a kereszténységről. Többnyire ostobaságokat gondol. Úgyhogy rakd ezt rendbe. De miközben az alapsztorit elmeséled, meséld el úgy, hogy a hit akadályait, emlékeztek, amit első órán átvettünk, egyben meg is válaszold, előre kezeld. Emlékeztek erre a felsorolásra? A történelmi előítélet, intellektuális akadály, érzelmi sérülés, haragszik Istenre. Van vagy 8 ilyen általános dolog, amit így ismerhetsz. Most többnyire ezek hamis előítéletek. Hamis akadályok. Most, amikor te elmeséled a sztorit, akkor igazából tudva, hogy az emberek többségében ezek az akadályok ott vannak, a sztorit elmesélheted úgy, hogy egyben kezelje ezeket a problémákat, magát a bibliai történetet megfoghatóvá és vonzóvá tedd. Mert a Biblia üzenete vonzó. Jó, oké. Okay. Miket kell elmondanod magad? Csak a kategóriákat mondom. Milyennek és kinek vallja magát Isten? Hogy személyes, hogy a jellemében tekintve ő igazságos, szerető, kegyelmes, mindenütt jelen való, és így tovább. Igen, oké. Akkor a következő a teremtés történetet. És itt az a lényeg, hogy értsék, hogy mindaz, ami a világunkban van, az Istentől ered. És ebből következik, hogy Isten legalább annyi, vagy jóval több annál, mint amit megfigyelhetünk a világunkban. Ennek sokszor nagy jelentősége van a későbbi beszélgetésben. Aztán el kell mondanod, hogy micsoda az ember, hogy ő Isten képe, olyan, mint Isten, és azzal a célral lett teremtve, hogy Isten családja legyen. És ez nagyon fontos, mert innentől tudod, a közömbös, az aranyhörcsöggel játszadozó Isten képe lehetetlenné válik. Jó? Érdemes beszélned az angyali konfliktusról, mert mindig probléma lesz, és mi van a többi vallással című kérdés. És erre a válasz a démoni hatalmak a világunkban, amelyek valódi vallásokat hoznak létre, valódi szellemi hatalommal. Tehát nem csak Isten létezik, mint szellemi lény, hanem milliói a lázadó szellemi lényeknek, angyaloknak, akiknek szabadságuk és hatalmuk van. Jó, aztán a bukásról kell beszélned, azaz az ember problémájáról, és aztán a megváltásról. És ugye az őrület ebben, hogy mennyire egyszerű. Tehát, hogy figyelj, nem arról van szó, hogy te majd a hátadon hordozod a Jóisten, és majd állati jó ember leszel, aki majd kiérdemli az üdvösséget, hanem az egész egy ajándék. A Biblia története olyan, mint egy álom. És én a te helyedben most fohászkodnék, hogy bárcsak nekem lenne igazam, és nem neked. Mert a sztori annyira jó. Az üzenet annyira. Ezt értitek, nem? Tehát ott veled beszélek, Tibor, és te azt mondod, hogy ez nem igaz. Én meg azt mondom, hogy figyelj, én a helyedben reménykednék benne, hogy mégis igaz legyen. Mert akkor az életednek van egy ámulatos értelme. És az életed egyszerűbb, mint gondolnád. De nem ezért hiszünk benne. De csak értsd, hogy nem a felemelt ökle az Úristennek sújt le rád, és eddig próbáltál elfordulni. És most épp bebizonyítom, hogy de igen, jön az ököl. Hanem Isten szeretete vár rád. Kegyelme vár rád. És csak el kéne fogadnod. De te azt mondod, hogy nem, ez nem igaz. Ezt érted? Ha a sztorit jól meséled el, akkor az érzelmi beállítottsága az illetőnek abban, ahogy az érveket hallgatni fogja, megváltozik. És ez nagyon fontos. Senki sem akarja, hogy rábizonyítsák, hogy egy borzasztó világ, a sötét középkor istene, tudod, mégiscsak létezik, és az én boldog életemnek mindjárt kiderül, hogy vége. Mert akkor előjön az, hogy nem akarok hinni benne. És a helyzet az, hogy az emberek megvan a szabadsága arra, hogy ne higgyen valamiben, még akkor is, hogyha a tények ezerszer bizonyították, hogy igaz a dolog. Jó? Ez rendben van? Oké? Oké, a következő, nekiállsz a bizonyításnak. Erről beszélt Attila? Mint elméleti dolog. Tudni, megint csak a helyzetet próbálom segíteni. Amikor az átlag ember bizonyításra gondol, akkor tudományos bizonyításra gondol, amivel csak az olyan kategóriákat lehet bizonyítani, amiket empirikusan lehet tapasztalni, mérni, vizsgálni. Azaz megfogható, megmérhető, kísérletileg reprodukálható. De a helyzet az, hogy a valóságunknak van egy csomó olyan része, amit meg se lehet érinteni a tudományos módszerrel. Tehát a valóságnak van több része. Van a látható, vagy mondjuk azt, hogy kicsit nagy lelkűbben, de nem, mondjuk látható, és van a nem látható. És azon belül van a fizikai, mágneses terek, kvantummechanika, egy csomó olyan része van, amit nem lehet megérinteni. És akkor ott van a szellemi valóság, ami plusz dimenziókat jelent, amit megint nem tudunk megérinteni, mert kívül esik a mi valós, a mi érzékelésünkön. De attól még létezik. Tehát a sík lények számára nem létezik a tér, holott létezik tér. Megérinthetetlen a számukra. De attól még létezik. És ugyanígy a múltbeli események részei a valóságnak. Csak a negyedik dimenzióban már egy olyan szinten vannak, ahol nem tudjuk elérni, a múltban. És ezeknél a tudományos bizonyítási módszer alkalmazhatatlan. Ennél a kettőnél biztos, hogy nem. Hogyan állítasz föl egy kísérletet egy múltbeli eseményre? Lehetetlen. Tudjátok, hogy működik a tudományos bizonyítási módszer, ugye? Jó, gyorsan elmondom. 5 lépése van. Az első, hogy felteszek egy kérdést, észreveszek egy problémát. Fölállítok egy elméletet, ez a második, hát ha így történt, aztán kísérleteket hajtok végre, és a negyedik, hogy a kísérletek során adatot gyűjtök, Aztán az ötödik, hogy kiértékelem az adatokat, és levonom a következtetést, amely következtetés vagy igazolja a feltevésemet, vagy cáfolja. Ez öt lépés. A következtetés levonása. Oké. Tegnap én megettem egy vajas kenyeret. Déli 12 órakor. Bizonyítsd tudományosan. Lehetetlen. Ez nem alkalmazható, nem? Ez olyan, mintha van egy hőmérőd, és távolságot kell mérni. Egy másik mérőeszköz kell. És ez a jogi történelmi bizonyítási módszer. Oké, tehát ha egy múltbeli eseményt, vagy egy empirikusan nem megfogható eseményt akarsz bizonyítani, akkor egy másik bizonyítási módszert kell használnod. És ezt néha el kell magyaráznod a beszélgető társadnak. Jó, és ez a jogi történelmi bizonyítási módszer. Most ennek van néhány jellemzője. Erről beszélte Attila. Oké, akkor erről is beszélünk gyorsan. Jó, ez kőkeményen benne lesz a tesztben. Jó? Oké, a jogi történelmi bizonyításnak az alapja a rend, ami tagadhatatlan a világunkban. Oké, ki szerint van rend a világunkban? Kisebbség. Jó, rendben. A rend alatt mit értek? Ha ezt elengedem, mi történik? Ha százszor engedem le, százszor mi történik? Ezt hívom rendnek. Minden oknak van okozata. Az okozatok mennyiségileg nem lehetnek nagyobbak, mint az okuk. És minőségileg nem lehetnek magasabb rendűek. És mert rend van, okokat, okozatokat megfigyelve, jogos következtetéseket vonhatok le az okára. Jó? Ezért létezik a jogi történelmi bizonyítás. Megtaláltunk egy kést a holttest mellett, és a késbe bele volt vésve, hogy Schlingloff Sándor. És rajta voltak az új lenyomatai is. Mire én jövök? Hé, hey, ez semmit nem jelent! Mi közöm megy ahhoz a késhez? És azt mondják, hogy sok közöd van hozzá, mert ott van az okozat, az új lenyomataid, és annak az oka csak a te kezed lehetett. Vagy mondok még valami, találtunk egy vércseppet a késen, amely DNS vizsgálat alapján a te véred. És ez a kés a gyilkos kés. És kések csak úgy nem materializálódnak az én új lenyomatommal holttestek mellett. Értitek, nem? Mert rend van a világunkban. Oké? Okay? És ezért létezik jogi történelmi bizonyítás. Lássuk az eszközrendszerét. Tárgyi bizonyítékok, illetve történelmi leletek. Jó, egy pillanat rájunk meg. A jogi és történelmi bizonyítás között annyi a különbség, hogy az egyik a jelent közelmúltat, a másik a régmúltat vizsgálja. Az egyikben ásnak, mert a tárgyi leleteket már betemette a Föld, a tárgyi bizonyítékokat már betemette a Föld, és akkor archeológiának hívjuk, de a mód, ahogy a következtetéseket levonják, ugyanaz, mint a bírósági termekben. Nagyjából. Ugyanazt az alapelvet használják. Jó. Második, szemtanúk. Azaz, vagy ha történelmileg nézzük, írásos beszámolók. Ugye a szemtanú leírta, amit látott. Igen. És akkor itt az a kérdés, hogy vajon tényleg a szemtanú írta el-e, és tényleg azt írta el-e, amit mi ma olvasunk. De a lényeg az az, hogy a szemtanú vallomása lehet írott is. Eyewitness. Igen, így van. Oké, miket vizsgálunk a szemtanúk esetében? A számukat. A Biblia azt mondja, hogy kettő vagy három tanú megalapozza a valóságot. De egy nagyon jó tanú is néha eldönthet egy pert. Jó? Mitől lesz jó egy tanú? A motivációjától függően. Ez a második, amit vizsgálnak. Egy tanú lehet semleges, barátságos vagy ellenséges. A barátságos az a feleségem, aki lehazudná az eget is azért, hogy megmentsen. A semleges az egy idős néni, aki épp szállt le a villamosról, és látott egy fickót, aki hasonlított rám. Mi köze hozzám? Semleges. Az ellenséges az a szomszédom, vagy nem tudom, az áldozat felesége lehet, igen. Nagyon jó, igen. Tökéletes, így van. Az áldozat felesége. Na most, ha adott esetben az áldozat felesége felmentő vallomást tesz, az én irányomban. Tehát azt mondja, hogy, akkor az egy nagyon komoly súllyal latba eső. Tehát a saját motivációjával ellentétes vallomást tesz, akkor az valószínűleg azért teszi, mert igaz. Jó, ez nagyon fontos, értsétek. Ezt így csinálják a bíróságok. Jó, a következő, amit vizsgálnak, az a vallomások összevetése. Nem mesélem el, de mindegy, oké. Tehát meghallgatnak 10 embert, és aztán összevetik a vallomásokat. És tudjátok, igazából arra számítanak, hogy lesznek kis eltérések. Miért? Mert hogyha mi 10 megnézünk valakit, aki átszalad az úton, az egyik azt fogja mondani, hogy legalább 1,80 magas volt, valaki azt fogja mondani, hogy 1,90, 1,70, 1,85, valaki azt fogja mondani, hogy fekete hajú volt, valaki azt mondja, hogy sötét barna, valaki azt fogja mondani, hogy a kezében volt egy sapka, valaki azt fogja mondani, hogy a fején volt a sapka, valaki azt fogja mondani, hogy egyáltalán nem volt rajta sapka, valaki azt fogja mondani, hogy rohant, valaki más azt fogja mondani, hogy csak szedte a lábait, gyorsan lépett. És ez normális. Főleg akkor, hogyha valaki átrohan az úton, fölveszi a sapkáját, fut, aztán lelassítja a lépteit, és sürgős léptekkel tovább megy, és sötét barna haja van. De ha mindenki pont ugyanazt mondja, ami gyanús, akkor összebeszéltek. Ha totál mást mondanak, hogy nem jobbról balra ment, hanem balról jobbra, és nem bement a bankba, hanem kijött a bankból, az probléma. Ugye? Úgyhogy összevetik a vallomásokat. Egymással és egyéb bizonyítékokkal. Mondjuk felrobbant egy autó a bank előtt. És az autó ott áll, a roncs ott áll és ég. Akkor valaki azt mondja, hogy a roncs felé ment, vagy a másik a roncstól elfelé ment. És akkor a roncs helyét megnézik, és nem tudom. A lényeg az az, hogy összevetik a tárgyi bizonyítékokkal. Oké. Okay. Jogi történelmi bizonyítás harmadik nagy eleme. Az indítékok vizsgálata. A motiváció. A miért kérdésre a válasz. Nem csak a tanúnál, hanem mondjuk a tettesnél. Volt-e indítéka rá, hogy megtegye azt, amit feltételezünk? Jó, a következő? Az alibik vizsgálata. Ti mind mondjátok, hogy Slindlov Sanyi 8:30 és 10 óra között itt volt és órát tartott. Miközben nyilvánvalóan 9:15-kor ölték meg a szomszédomat. És én nem lehettem. Miért nem? Miért nem lehettem én? Mert egy állítás és annak az ellenkezője egyszerre nem lehet igaz. Mert ha én itt voltam, automatikusan nem lehettem valahol máshol. A világunkban rend van. Ha nem lenne rend, ilyen módon, semmit se tudhatnánk. Jó? De ezért létezik jogi történelmi bizonyítás. Jó, még 2 van, az utolsó az alibik vizsgálat. Ja, ezt már mondtam. Mondtam az alibikat? Most mondtam az alibikat. Miért nem mondjátok? Jó. Az utolsó, akkor a racionalitás és logika. Következtetéseket vonunk le olyan dolgok felől is, amiket konkrétan nem igazol sem tárgyi bizonyíték, sem szemtanú vallomása. Mondok egy példát. Itt van egy nagy páncélszekrény. Üres, befér egy ember bőséggel. Berakunk egy csirkét, egy kést, és engem. És bezárjuk a páncélszekrényt. Előtte megvizsgáltuk, a páncélszekrények nincs kettős fala, nincs rajta ajtó, egy valódi páncélszekrény. Várunk 5 percet, kinyitjuk az ajtót, és azt találjuk, hogy a kés hátulról átszúrta a csirkét. És most tanástalanok vagyunk. Mi történhetett a szépen? Nem tudjuk. De senki se látta, és ezért nem tudhatjuk. Igaz? Igaz ez? Olyan szinten igaz, hogy nem tudunk mindent arról, hogy mi történt. Nem tudjátok, hogy meddig kergettem a csirkét. Nem tudjátok, hogy elsőre eltaláltam-e. De egy dolgot biztos tudtok, hogy belevágtam a kést a csirkébe. Hogy? Ezt tudjátok, nem? Miért? Mert sehogy másképp nem kerülheted bele a kés a csirke hátába. Miért? Mert okozati rend van a világunkban. És megfelelő oknak megfelelő okozata van, és visszafelé. És ezért le lehet vonni logikus következtetéseket. Sőt, muszáj. Jó? Jogi történelmi bizonyítás használja ezt. Rendben. Ennyi. Jó? Oké. Következő, amiről beszélni kell, az a kétfajta kijelentés. Erről beszélt Attila, ugye? Általános kijelentés, specifikus kijelentés. Ugye, mert az egész bizonyításnak az alapja az, hogy Isten szólt. Emlékeztek, ugye? A racionalista módszerre. Hogyan akarom megtudni az igazságot? Önmagamból indulok ki, és felfedezem az egész világot, és a végén mindent tudok. Igaz? Ez egyik mód. De kiderült, hogy így lehetetlen eredményre jutni. Úgyhogy mire számítok inkább? Arra számítok, hogy a világ, azaz Isten kijelentette magát nekem. És ha Isten szólt, akkor onnantól nem a világot kell felfedeznem, hanem Isten üzenetét kell megtalálnom. Tudni akarod, hogy van-e Isten? Ne nézz be minden kő alá, hát ha ott van, hanem keresd az üzenetét. És két üzenete van. Az általános, és erről sokat fogunk beszélni a filozófiai bizonyításnál. És van a specifikus, amelyeknek a hitelességét viszont jogi történelmi módszerrel lehet igazolni vagy cáfolni. Bingo? Van-e Isten? Az nagyjából arról szól, hogy megtaláljuk-e az üzenetét, és aztán be tudjuk-e bizonyítani arról az üzenetről, hogy ez tényleg Istentől származott, és hogy aztán az az üzenet tényleg az, aminek Isten eredetileg üzente. És akkor a legámulatosabb üzenete Istennek, a legteljesebb bizonyítási rendszerrel beleépítve az ez a könyv, a Biblia. A Biblia. A Biblia egy zseniális könyv. És Attila, tudom, hogy beszélt róla, hogy a Biblia létezése önmagában bizonyítja Isten létét. Igaz? Ez olyan, mint egy UFO. Egy UFO. Ha! Ez nem létezhet, ez a könyv. Tehát ha valaki megnézi aként a Bibliát, ami, akkor azt kell, hogy mondja, hogy lehetetlen. Egy ilyen, tehát nem létezhet. És végigmentetek az egyediségen. Igaz? Nem mondjátok, hogy nem, mert benne lesz a tesztben. Oké, viszont akkor most egy picit közelebbről megnézzük a János 13:19-et. És ez így hangzik. Most megmondom néktek, mielőtt meg lenne. És ezt Jézus mondja. Most megmondom nektek, mielőtt megtörténik. Miért? Mi vagy te, valami jós? Miért mondod meg most, mielőtt megtörténik? Hogy mikor meg lesz, azaz amikor megtörténik, higgyétek majd, hogy én vagyok. Azaz Isten önmaga igazolására egy sajátos módszert választott. A proféciák rendszerét. Megmondom előre a jövőt, egy nagyon, nagyon precíz és viszonylag összetett rendszerben, amiről mindjárt beszélünk, hogy amikor mindez bekövetkezik, akkor te tudd, hogy én vagyok. Azaz én Isten. Létezem, és az vagyok, akinek az üzenetemben kijelentem magam. Mert mit vár Isten tőlünk? Kórusban tessék mondani. Hitet. És mi a hit? Mi a hit? Mi? Meggyőződés. Hogyan követelhetne Isten tőlünk meggyőződést, ha nem ad bizonyítékot? Az egy goromba, nem is tudom, dolog lenne. Követelni valamit, aminek nincs meg az alapja. Meg kellett, hogy adja az alapját. És azt mondta, hogy én bizonyítom önmagamat, és az üzenetemet. És egy hihetetlen rendszert épített fel, amely nélkül ez az egész nem működne. És ezt kell, hogy értsétek. És tudom, hogy Attila erről ezt röviden megemlítette, de nem ment bele igazán mélyen. Márpedig szeretném, ha ezt nagyon-nagyon értenétek. A proféciák rendszerét. Jó? Ezt átvesszük most, és utána megnézzünk konkrét proféciákat rögtön. Jó? De a rendszernek a lényege a következő. Ez az egész proféciai módszer. Jó? És ne higgyétek, hogy nincsenek gyenge pontjai. Vannak gyenge pontjai. Azaz lennének gyenge pontjai. Ha Isten nem zsírozta volna le. De lezsírozta. Jó, tehát akkor itt van fönt Isten az örökké valóságban. Jó, itt átsorog egyszeri emberke, mondjuk Dániel, vagy Ézsaiás. Itt átsorog Ézsaiás. Egyszeri emberke, keresi Istent, illetve nem keresné Istent, ha Isten nem hívta volna őt. De a lényeg az, hogy hívta, és aztán a következő történik. Isten szól Ézsaiáshoz, és Ézsaiás szól hozzánk egyfelől, csak baromi nehéz, mert közel 3000 évvel ezelőtt élt. Úgyhogy szólt a környezetéhez, és leírta nekünk. És a könyve itt van, Ézsaiás. Oké. Okay. És Isten két célból beszélt Ézsaiáshoz. Ezt tudnotok kell. Az első, tanítani akart minket. Isten azért szól a profétához, hogy a proféta elmondja az üzenetet nekünk. Úgyhogy a proféták elsősorban Isten üzenetét tolmácsolták. Jó? De, és most itt a példa. Isten szólt hozzám. Most szól. Hallom, Uram. Igen, a Péter kocsija. Értem. Péter, Isten szólt hozzám. És azt mondta, hogy add nekem a kocsidat. Péter mit csinál erre? Föláll, aminek egyrészt nem örülök. De biztos, hogy kérdez valamit. Mit kérdezel, Péter? Jó kérdés. Honnan tudhatnám, hogy tényleg szólt-e hozzád Isten? Mert ha tényleg szólt volna, hát odaadnám az autót, Istenre nem vitatkozom. De nekem úgy tűnsz, mint egy szélhámos. Úgyhogy, és Isten azt mondta, hogy ez jogos. Nekem valahogy hitelesítenem kell a profétáimat. Ki kell találnom egy módszert, amin keresztül minden kétséget kizárólan igazolni, mint egy jogosítványt kéne, hogy tudjak adni neki. Ami nyilvánvalóvá teszi mindenkinek, hogy ő az én profétám, Isten profétája. És erre használták a proféciák rendszerét. A második dolog, amit a proféták csináltak, az az, hogy rövid, közép és hosszú távú jóslatokat tettek. A rövid távú jóslatok a közvetlen hallgatóságnak szóltak. Holnap összeomlik a város! Másnapra összeomlik a város. És akkor a nevetés halkabb egy picit. Mit is mondott a proféta még? De ezek a rövidtávú jóslatok az utókor számára nem sokat jelentenek. Mert összemosódik, hogy most előbb mondta, és utána omlott össze, vagy összeomlott, és utána mondta. Ezért olyan közép- és hosszú távú jóslatokat is tettek, amelyek történelmi léptékűek és történelmileg igazolhatóak. Azaz nyilvánvaló, hogy előbb esett a profécia, mint ahogy bekövetkezett. Mert a proféta már halott volt 200 éve, miután bekövetkezett, amit mondott. Jó ez? Oké, okay. Rendben. És akkor most nézzünk meg egy-két verset ezzel kapcsolatban. 5 Mózes 18, 15-22. 18, igen, 15-től 22-ig. Jó, és angolul kérlek, olvassátok magatoknak. Azt mondja, profétát támaszt atyád fiai közül Istened az Úr, olyat, mint én, őre hallgassatok. Egészen úgy, ahogyan kérted Istenedtől az Úrtól a Hóreben, az összegyülekezés napján, amikor ezt mondtad, nem tudom tovább hallgatni Istenemnek az Úrnak a szavát, és nem tudom tovább nézni azt a nagy tüzet, mert meghalok. Akkor az Úr így szólt hozzám, jól mondották, profétát támasztok nekik, atyafiaik közül, olyat, mint te. Az én igémet adom a szájába, ő pedig elmond nekik mindent, amit én parancsolok. És ha valaki nem hallgat igéimre, amelyeket az én nevemben mond, azt én felelősségre vonom. Úgyhogy itt van az első kép. Ugye Isten az üzenetét profétákon keresztül akarja közölni, és elvárja a néptől, hogy úgy hallgassanak a profétára, mint ahogy ő rá hallgatnának személyesen. Na de ez egy veszélyes terület. Ez visszaélésre ad lehetőséget. Bárki, aki profétának mondja magát, isteni tekintélyt kap. Életveszélyes. És hát ezt sok szekta, illetve vallás ki is használja. Mert ez a második rész az ő koncepciójukból hiányzik. Most fogom olvasni. Ha pedig egy próféta elbizakodottan olyan igét mond az én nevemben, amelyet nem parancsoltam neki, vagy ha más istenek nevében szól, az a próféta halljon meg. Ami nagyjából a következőt jelenti. Ha a próféta tévedett, az életével játszott. És itt kezdődik a rendszer. A proféciák közlésének és a profétálásnak a rendszere. És most gyorsan végig szaladok a három ismérven. A proféták rövid és hosszú távú jóslatokat tettek ez első. A második, ha a rövid távú jóslat nem következett be, akkor megölhették a profétát. Sőt, meg kellett ölniük. Ha Isten ellen beszélt a proféta, azaz más istenek nevében beszélt, függetlenül attól, hogy a proféciája bejött-e vagy sem, meg kellett ölni. Jó, a harmadik tényező pedig, hogy a zsidó nép élete, nem is élete, a léte, arról szólt, hogy várták, és utána őrizték Isten üzenetét. Nagyon fontos. Tehát nem a mi világunkban két őrült ül a pincében, és profétál, és senkit nem érdekel, hanem egy teljes nemzet léte arról szólt, ezért háborúztak, ezért éltek olyan furcsán, ahogy éltek, ezért voltak a törvényeik, ezért voltak a pusztában 40 évig, ezért mertek bemenni az ígéret földjére, ezért járták körbe Jerikót, mert hittek abban, hogy ők Isten népe, és Isten üzenetét kapják és őrzik. Ami mit jelent? Hogy a proféták tevékenységét egy nemzetnyi szemtanú cáfolta, vagy hitelesítette. Értitek? Ezt értitek? Egy nemzet, aki nem játszadozott a zsidós léttel, emberek éltek és haltak zsidóként, a zsidóságuk miatt. Ők nézték a profétákat, és tudták, hogy Istennek mi a parancsa. Ha tényleg proféta, cselekedni fogok az szerint, amit mond. Ha nem az, helyben megkövezzük. Ez nem volt egy játék. Gondolj bele! Nem játék abból a szempontból, hogy a kocsidat nekem kell adnod, vagy nem. Mert ha Isten üzenete komolyan kell venni, és nem játék a proféta oldaláról, aki az életével játszik, amikor kinyitja a száját. Ezt értitek? Ez a proféciák rendszerének az alapja. Ez adja a hitelességét. 21. vers. De gondolhatnád magadban, miről ismerjük meg, hogy nem az Úr mondott egy igét? 22. Isten adja a választ. Ha egy proféta az Úr nevében mond egy igét, de az nem történik meg, nem teljesedik be, azt az igét nem az Úr mondta, hanem a proféta mondta elbizakodottságában, ne félj tőle. Jó, tehát ez a rendszer. Jó, 5 Mózes 13.1.6. Ez a másik szempont, ugye ez volt az, hogy be kellett következni a proféciának, ez pedig az, amikor ellene beszélt Istennek. Tartsátok meg és teljesítsétek minden igét, amelyet én parancsolok nektek, semmit se tégy hozzá, se el ne védj belőle. Ha a proféta vagy álomlátó támad közötted, és jelt vagy csodát ad tudtodra, és bekövetkezik az a jel vagy csoda, amelyről beszélt neked, és azt mondta, hogy kövessünk és tiszteljünk más isteneket, akiket nem ismertél, akkor se hallgass annak a profétának a beszédére, vagy arra az álomlátóra, mert csak próbára tesz benneteket, istenetek az Úr, hogy megtudja valóban teljes szívvel és lélekkel szeretitek-e isteneteket, az Urat. Rendben. Úgyhogy itt van. Jön valaki és csodát tesz. Jön valaki és megjósol valamit, ami holnap megtörténik. De az üzenete ellentmond Isten eddigi üzenetének. Mit csinál az árgus szemekkel figyelő zsidó nép? Elkezdi dobálni a köveket. A törvény szerint. Úgyhogy ez volt az alapszabály. Rendben, jó ez így? Értitek? Ha ebből a három tényezőből valamelyik hiányozna, működne a proféciák rendszere? Ha mondjuk lennének proféciák, meg lenne a szabály is, hogy ha nem jön be, meg kell ölni, ha ellene beszél, meg kéne ölni, de nem lenne zsidó nép, akik megfelelő környezetet jelentenének. Működne a rendszer? Működne? Kérdezem. Miért nem működne? Hogy? Mert nincs hiteles szemtanú. Tudod, Pista bácsi kiáll a Moszkva térre, és mondja a frankót. És senkit nem érdekel. Egy közömbös, érdektelen közönség előtt mondja a csodáit. Milyen történelmi feljegyzés lesz ebből az utókor számára? Világos. Viszont a zsidó népnek ez élet és halál kérdése volt. Rendben? Ez zseniális. És a másik ugye ez a szabály, hogy ha nem jön be, meg kell ölni, hogyha ellene beszél, meg kell ölni, és az üzenetét figyelmen kívül kell hagyni. Zseniális. Ugye ha ez nem lenne, akkor ott lenne az elvi gyanú, hogy a jó üzenetek között ott maradtak a rosszak is. Jó? Jó ez? Oké. Úgyhogy akkor tartsunk egy szünetet, és utána megnézzünk egy jó adag proféciát. Oké, drága Uram, csak kérünk téged, hogy eleveníts meg minket, add, hogy lássunk, halljunk a te drága nevedben. Amen. Oké, a proféciák köre. Attila beszélt erről. A proféciák alapvetően 6 nagy területre vonatkoztak. Ki tudnám felsorolni, melyik az a 6? Nem mondta Attila? Hogy? Az 1, igen. Nem? Akkor mondom. Figyeljetek, mondom. Oké, proféciák köre, területek, fő területek. Az első zsidó nép. Jó? Így van, a következő országok, városok, történelmi események. A harmadik az eljövendő mesiás. Ez volt, ugye? Negyedik, az utolsó idők. Az 1000 éves királyság és a menny. Jó, Vili, rendben, oké. Lássuk az elsőt, és nézzünk meg néhány konkrét proféciát. Zsidó nép. Zsidó néppel kapcsolatos talán legfontosabb profécia a zsidó nép szétszóratására és összegyűjtésére vonatkozó. Mi szerint ugye tudjuk a történelmi tényt, hogy Krisztus után 70-ben a rómaiak elleni lázadást leverve, Róma azzal hálálta meg a lázadást, hogy deportálta egész Izraelt. A világbirodalmaknak ez volt, és nem csak akkor, hanem a napjainkban is a deportáció az egyik módszere arra, hogy egy nemzetet megtörjön. Egyszerűen fogom és elviszem egy másik helyre, ott összekeverem egy másik néppel, és onnantól gyenge. Most sok olyan nemzet, amit ilyen módon teljes egészében elhurcolnak, megszűnik létezni. Tehát megszűnik az ország, megszűnik a nyelvük, megszűnik a nemzeti identitás. Csak várni kell eleget. Pár száz év alatt ez, nem tudom, 3-4 generáció után. Nézzük meg a verseket erre. 5 Mózes 4, 26-27. 4, 26, 27. Azt mondja, hogy az ég és a föld most a tanúm, hogy nagyon hamar kivesztek arról a földről, ahova átkeltek a Jordánon, hogy birtokba vegyétek. Nem éltek rajta sokáig, hanem menthetetlenül kipusztultok. 27. Szétszór benneteket az Úr a népek közé, és csak kevesen maradtok meg azok között a nemzetek között, ahova elhajt benneteket az Úr. Jó? 28. 64. Ugyanúgy 5 Mózesben. 64-től 65-ig. Azt mondja, szétszór téged az Úr az összes népek közé, a föld egyik végétől a föld másik végéig. Ott szolgálsz majd más isteneknek, akiket nem ismertél, sem te, sem atyáid, fának és kőnek. Azért ez egy elég merész jóslat, nem? Tehát azt mondani egy népnek, hogy szétszórlak téged, nem elviszlek Szibériába, hanem szétszórlak az egész földön. Azért ez vagány, nem? Hát miért nem mondtál legalább egy picit kisebbet? Csak annyit, hogy szétszórlak. Te miért kezd ilyen pontosan? Az egész földön, minden népek közé. Szerintetek zsidók vannak mindenütt a világon? Szétszórva? És még mindig zsidók? Őrzik még a nyelvüket? A nemzeti identitásukat? Hol igen, hol nem, de a zsidó nyelv, a héber még létezik. És az ámulatos, ugye? Tehát csak önmagában a szétszóratás egy olyan munka, amit... Hát figyelj, csináld meg, ha meg tudod. ígérd meg a magyaroknak, hogy szétszorod őket az egész világon, és aztán adok rá 2000 évet, csináld meg. Nem? Ez önmagában szerintem egy nagy húzás. És a szép az, hogy nekünk ez történelmi valóság. Hogy hát benne élünk, nem? Tehát, hogy nem az van, hogy egy kis szürke könyvben olvassuk, amit egy történész kibagarászott, hogy állítólag úgy van, hanem benne élünk. Jó? Zofóniás 3.19.20, ez valahol az Ószövetségben van, kis proféták, Jeremiás után, és ott már én sem tudom hol. Ezékiel után, Dániel után. Zofóniás, oké? Azt mondja, hogy 3.19. Azt mondja, elbánok majd elnyomóiddal abban az időben, a sántákat megsegítem, és a szétszóródottakat összegyűjtöm. Oké, itt jön a második ígéret. Hát szétszórlak, de aztán összegyűjtlek. Na, ez az igazán vagány dolog. Tudnilik, ilyen nem nagyon történt. Tehát nem nagyon tudunk más nemzetről, amelynek 2000 évre megszűnt a nemzetisége, és aztán újra létrejött volna. Azt mondja, dicsővé és hírnevessé teszem őket az egész földön, ahol gyalázták őket. Abban az időben, amikor összegyűjtelek, haza is hozlak benneteket. Bizony hírnevessé és dicsővé teszlek benneteket a föld minden népe között. Meglátjátok majd, hogy jóra fordítom sorsotokat, mondja az Úr. És ebben több profécia is van. Kettő biztosan. Az egyik az, hogy összegyűjti a zsidó népet, a másik pedig, hogy hírnevessé teszi az egész földön. A burgundik azok nem híresek az egész földön. De még a magyarok sem. Tojnak ránk. De a zsidó nép körül forog minden második hír a CNN-en. Észrevettétek? Hogy egy téma van, ami nem szakad el. Mi van Izraelben? Mi van a Közel-Keleten? És George Bush kivel szórakozik? Már bocsánat, tehát kire figyel oda? Kinek az ügyében áll föl és segít, vagy tesz valamit? Az ENSZ hol szedi össze magát, amikor tenni kell valamit? Az Izraellel kapcsolatban, nem? Jó, persze mással is törődnek, de hírnevesek az egész világon. És dicsővé váltak az egész földön. És a történelmi eseményt ismerjük. 1848, mikor? 1948, a cionista mozgalom eredményeként Izrael visszakapta a jogát, mint állam. 68-ban, jól mondom, Jeruzsálemet visszakapták, mint fővárost, és ugyanazon a helyen, ahol anno az ígéret földje volt, a zsidó nemzet újra a nemzet, ahogyan Isten ígérte. Izsaiás 43:5-6. Ne félj, mert én veled vagyok. Napkeletről visszahozom gyermekeidet, és napnyugatról összegyűjtelek. Ezt mondom északnak, add ide, és délnek ne tartsd fogva, hozd ide fiaimat a messzeségből, leányaimat a föld végéről. Rendben. Jó, és akkor van még egy érdekes részlet itt. Az egyik, hogy hogyan jönnek haza. Izsaiás 40:31-6 és 68. 40:31. Azt mondja, de akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Jó, ez igazából képes beszéd is, ugye ezt tudjuk, de a 68-at nézzük meg. 68. Figyelj, ez érdekes. Kik ezek, akik repülnek, mint a felhő, mint a galambok szállnak dúcaikba? Csak szavamra várnak a szigetek, legelőször Tarszisz hajói, hogy elhozzák fiaidat messziről, ezüstjükkel és aranyukkal együtt, Istened az Úr nevének dicsőségére, Izrael szentje dicsőségére, hogy föl ékesítsen téged. 68, 9. Ézsaiás, még mindig Ézsaiásban vagyunk. 60, Ézsaiás 60, 60. fejezet, 8. vers. Az előbb pedig a 40. fejezet, 31. versenyre tartunk. És ez az, hogy haza repülnek. Akkoriban nem nagyon röpködtek az emberek. Persze ez lehet képes beszéd. De azért ez eléggé, eléggé konkrét. Kik ezek, akik repülnek, mint a felhő, mint a galambok szállnak dúcaikba. Úgyhogy igazából ebben a proféciában egy technikai jóslat is van a repülésről. Jó, és akkor van még egy érdekes rész itt. Igen, ami szintén igaz, ugye? Mert van nekik, és hoztak, igen. Igen, ha hogy ne. Tehát nem megszégyenülve is szegényen, hanem gazdagon. És ez úgy többnyire igaz, ez úgy stimmel. Jó, és akkor van még egy, és ez egy picit erőltetett, Hózseás 6.2, de nekem tetszik. Jó, a proféciákkal az a szép, hogy baromi sok van belőlük. Ha valamelyik nem olyan meggyőző, nem olyan baj, mert nem önmagukban kell meggyőzőknek lenniük, hanem a teljes rendszernek egyben. És erről majd jövő órán beszélünk. De önmagukban is jó pofák. Hózseás 6.2. Valahol az is az Ószövetségben van. Ha ugyanolyan bibliák van. Igen, ott van Hózseás, mennyi pontam? 6.2. Két nap múltán életre kelt, harmadapra föltámaszt bennünket, és élünk majd előtte. És igazából ez is a bűnbánatról szól. Jöjjetek, térjünk meg az Úrhoz, mert ő megsebez, de meg is gyógyít, megver, de be is kötöz bennünket. Két nap múltán életre kelt. És aztán 2 Péter 3.8-ban azt mondja, hogy Istennél egy nap, ezer év, és ezer év egy nap. És a dolog azért erőltetett, mert 2 Péterben igazából nem ezt akarja mondani, hanem csak azt akarja mondani, hogy Istennek az idő nem számít. De történetesen stimmel. Stimmel, mert 70-ben szórták szét az izraeli népet, és 48-ban, 2000 évvel később gyűjtötték össze. Krisztus után 70-ben. Úgyhogy két nap. És harmadnap, ami az ezer éves királyság, harmadnapra, hogy mondja, föltámaszt bennünket, és élünk majd előtte. És tudjuk, hogy a rendelkezési korok úgy következnek, hogy az összegyűjtés után hamarosan jön a nagy nyomorúság, és aztán az rögtön az ezer éves királyság, és így jön ki a három nap. Jó, jó. Tehát ez jó, nem? Ez a profécia. Tehát ez egy olyan, ami nekünk most itt, tehát a mi történet, a mi napjainkban teljesedett be. És igazából nem is kéne sokkal több, nem? Tehát még egy-két ilyen, és én nyugodt lennék. Menjünk haza. Lediktálok nektek két webcímet. Van még egy pár, de bevallom őszintén, a 6000-es listát sose láttam egybe. De van itt néhány weboldal, ahol ilyen 100-as, 200-as listák simán vannak. Jó, van egy ilyen, hogy aboutbibleprophecy.com. Jó, aztán a... Jó, tehát van néhány weboldal, ahol angolul tudtok egy csomó biblia proféciát olvasni. Magyarul nem nagyon találtam. Egy-kettőt. Van egy könyv, annak az a címe, hogy hol van megírva. Abban benne van 70 messiási profécia. Egyébként ezeket úgy találtam, hogy beütöttem a Google-ba, hogy Bible Prophecies, és elkezdtem nézegetni az oldalakat. Jó, de aztán Werner Gittnek van egy könyve, az a meg van írva. Igen? És abban vannak proféciák? Jó. Jó, na most ez a 100 prophecies, ez jó pofa, itt témánként 100-100 profécia össze van gyűjtve. A Harpazo neten pedig videók vannak. Ők DVD-ket árulnak proféciákról, de vannak ilyen 5-10 perces kis videók a témáról, nagyon építő és jó pofa. Hogy? Igen, ilyenek, de itt tényleg jó. Pont olyan, ézsaiás videó. Jó, akkor még adjatok nekem 5 percet, annyi időm úgyis van. És nézzünk meg egy jóslatot országokra, városokra, történelmi eseményekre. És itt most a város Jeruzsálemről való jóslatot nézzük meg. Máté 24.2 és Márk 13.2. Máté 24.2 és Márk 13.2 ugyanazt mondja mind a két helyen. És valójában Jézus annyit mond, hogy itt kőkövön nem marad. Mutogatják neki a tanítványai a templomot. Mit mondtam? János, mennyi? Azért mondom, Jánosnak nincs annyi fejezete. Jó, Jó, azt mondja, hogy hát nem látjátok mindezt, bizony mondom néktek, nem marad itt kőkövön, amit le ne rombolnának. És hát ezt tudod, ez olyan, mintha megállnék a parlament előtt, most itt a tömegnek, és azt mondanám, hogy hé, nem látjátok? Itt kőkövön nem fog maradni. És mutatnék a parlamentre. Ez is egy vagány beszólás. Mert ha mondjuk azt mondtam volna, hogy össze fog dőlni a parlament, az még jó. Fölrobban vagy ilyesmi. De hogy kőkövön nem marad, hát ha esetleg ez egy ilyen költői túlzás, akkor rendben van, de ha konkrétan gondolom, azért az húzós. Tehát azért az építőanyag annyira nem drága, hogy kőről kőre szétszedjék, nem? Tehát annyit nem ér az egész. Pedig a történet úgy hangzik, hogy 70-ben, amikor volt ez a lázadás, akkor felgyújtották a templomot, ami, ahogy illik, tele volt a szent edényekkel és aranykincsel, ami ugye a tűzben megolvadt, és befolyt a kövek közé, és nem tudták másképp összeszedni, csak úgy, hogy szétszették a templomot. És kőkövön nem maradt. Kivéve a síratófalat, ugye? Ami a külső fala az udvarnak. Úgyhogy ez nekem ez tetszik. Aztán ezen a területen megnézzünk még három jóslatot. Dániel 2.31-ben és Dániel 7. Dániel 2.31-ben van egy jóslat a világbirodalmakról. Ez egy ámulatos jóslat. Nem, Dániel 2.2-ben, 2.31-ben, bocsánat. Tol, tehát onnantól indul és jó hosszan zajlik. Van egy jóslat az aranyszoborról, amit Nabukodonozor az álmában látott. És Dániel magyarázza ezt az álmot. És elmondja, hogy mi történik, hogy mi micsoda a szoborban, és hogy mi történik a szobor egyes részeivel. És csak olvassátok el, mert ámulatos. Le van benne írva a babiloni birodalom története, a méd-perzsa birodalom története, a római, először a görög, aztán a római, és végül a katolikus egyházzal örökölt új római birodalom története. És végül, ahogy Péter itt súg nekem, az elsősorban az ezer éves királyság is benne. Ami tény, mert ugye a kő, amelyik lezúzza, és aztán betölti az egész földet. Ez egy olyan jóslat, amely az emberiség történelmét fogja át. Tehát nem azt jósolja meg, hogy holnap esni fog az eső, hanem hogy az emberiség legnagyobb birodalmai hogyan alakulnak. Benne van az, hogy a görög birodalom négy felé fog oszlani, amikor a király meghal, és tudjuk azt, hogy Nagy Sándor négy hadvezére vette át a birodalmat, és négy felé szakították az országot, a birodalmat. Benne van az, hogy az utolsó birodalom, az újjászületett római birodalom, az agyag és vas, egy gyenge, törékeny, és a többihez képest a Vatikán birodalma tényleg egy gyenge és törékeny birodalom. Úgyhogy nagyon tehát ámulatos. Akkor, ha már egy birodalmaknál tartunk, akkor Ézsaiás 13-ban megvan jósolva Babilon pusztulása, elég pontosan. Ézsaiás 13-ban, 13 elején. És ezt nem fogjuk megnézni lépésről lépésre, egy másikat fogunk megnézni, mert az még izgalmasabb. De itt csak annyi, hogy kiszámolták, hogy mekkora a valószínűsége, hogy egy ilyen jóslat hasonlóan bekövetkezzen. És egy az 5 milliárdhoz a valószínűség. És ez egy jóslat. Mondjuk ez is egy elég komoly, egy nagy léptékű, egy birodalom pusztulását jósolja meg. Jó, tehát jövő órán megnézzünk két jóslatot még az egységes világrend kialakulásával kapcsolatos jóslatokat, ami megint a napjainkban teljesül be. Ugye? Nem sokára eurót fogunk használni a márkának és a franknak már lőttek. Hogy? Aztán lőttek majd az eurónak is. Jó, és aztán a másik pedig a Tírus jóslatot fogjuk megnézni közelről, ami egy város pusztulásáról szól. És az egyik legámulatosabb profécia, amit egyébként a történelem órákon tanultatok, a bekövetkeztét. Nagy Sándor történelmét tanulva. Jó, tehát, és aztán megyünk még tovább. Eltöltünk ezzel egy kis időt, csak egyszerűen azért, hogy legyen üzemanyagotok, amikor beszélni kell erről. De logikai szempontból már tehát nem kellene tovább mondani a Biblia egy természet feletti üzenet Istentől, amit proféciák bőségesen elegendő száma támaszt alá. Csak még mielőtt elengedlek titeket, egy logikai gondolat. A proféciák rendszere, és erről csak jövő órán fogunk beszélni, egy olyan bizonyítékké áll össze, amely közel megingathatatlan. Mondjuk így, hogy megingathatatlan. De ez nem csak annyi, hogy vannak benne proféciák. Ennél ez messzebbre megy. Tehát Isten nem hagy rést a Biblia hitelességének az igazolásában. Mert valójában a proféciák rendszerének a tétje ez. Ez a végső tét. A Biblia az első szótól az utolsóig Isten üzenete, vagy nem? A proféciák rendszerének ezt kellene igazolnia, hogy igen vagy nem. Jó, és ezt Isten megcsinálta. Úgyhogy jövő órán mi is föltesszük az íre a pontot. Jó? Köszönöm a figyelmeteket, és imával zárjuk. Drága Jézus, köszönjük neked, és kérünk, hogy őrizd meg ezeket a szavakat, gondolatokat az elménkben, és add, hogy meggyőződéssé, erős alappá erősödjenek. És aztán a hitünk, amit így felépítettél, az hozzád vezessen minket, hogy közel húzódjunk hozzád, és elfogadjuk azt a sok-sok szeretetet, amit adsz nekünk. Drága nevedben. Amen.